Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Index kulturális podcastja az Arutluk. Kérdező társam Víg György, én Korcsmáros Felícia vagyok, és egy nagyon különleges vendégünk van, ugyanis 120 éve született és 100 éve állt először színpadra Latabár Kálmán. Az évforduló alkalmával pedig a Spinoza Színházi előadása tűzte a Latabárné fia című monodrámát, amiben Peller Károly a főszereplő. Szia, Karesz, üdvözlünk nálunk.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok.
Hello. Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Azzal kezdeném, hogy több helyen is nyilatkoztad, hogy eleinte nem értetted Gyürei Zsolt szerepfelkérését, mert karakterben inkább azonosítod magad Rátonyi Róberttel, mint sem Latabárral.
Igen, hát egyrészt fizikai adottságainkat is nézve, tehát a Laty egy nagyon vékony, nagyon izgága valaki volt, én meg egy... Amikor vékony voltam, akkor is egy ilyen macisabbnak számítottam, most meg már kifejezetten egy ilyen macisabb alkat vagyok, és ráadásul én nem is vagyok ilyen nagyon csetlőbotló, ilyen a saját lábamban felakadó, nem szoktam ilyen saját gyártott szóviccekkel élni, tehát hogy én így valahogy így nem értettem a felkérést.
És akkor mi volt az, ami miatt mégis afelé hajlottál, hogy elvállalod a szerepet?
Hát egyrészt a Zsolt azt mondta, hogy nem Latyit kell másolni, hanem egy olyan színészt kell lejátszani, akit Latabár Kálmának hívnak egyébként, de aki a szerepeit letéve hazamegy az édesanyjához és elmeséli, hogy mi történt vele. Ez volt az egyik, a másik meg az, hogy elolvastam a darabot, és akkor mondtam, hogy oké, igen.
Mikor is látható legközelebb ez az előadás?
Holnap este, december 4-én, december 19-én, januárban is, azt nem tudom fejből.
Ez csak azért fontos, mert hogy mi még nem láttuk, de akkor majd reményeink szerint holnap este mi is meg tudjuk nézni, viszont akkor arra vagyok kíváncsi, hogy ezek szerint inkább az állarc mögötti, a nevettető mögötti karaktert láthatjuk az előadásban?
Abszolút, abszolút. Igazából édesanyja elég fiatalon agyvérzést kapott, és ágyhoz kötött beteg volt, nem nagyon tudott beszélni, sem mozogni, és ez adja ennek a drámának az alapszituációját, hogy a Latyi mindig bemegy anyukájához, és elmeséli, hogy mi történt vele a szerepei által, vagy éppen ahogy a rendszer kezeli őt, és ez színészileg azért egy különlegesen nehéz feladat, mert ugye ott van egy beteg édesanya, illetve hát nyilván az előadásban nincs ott, tehát én a közönséghez beszélek, de hogy ott van valaki, aki ez a világon a legőszintébb tudná lenni, mármint az édesanyjához, de közben, mivel ő a külvilágból csak azt érzékeli, amit te átadsz neki, ezért nem akarsz nagyon, nem akarod neki ezt a plusz terhet a betegsége mellett odaadni, hogy neked miért rossz, meg hogy mennyire rossz, és ezért visszafogod magad, de persze aztán kibukik mindig a dolog. Szóval egy ilyen nagyon nagy hullámvasút az egész darab.
Azért érdekes ez a megközelítés, mert ugye ha az ember nem lát bele a Latabár Kálmán életébe, ilyen mélységben, mint gondolom a szerző, akkor azt gondolja, hogy itt van egy zseniális színész, egy csodálatos táncos komikus, akit a 45 utáni korszakokban is szerettek az emberek, akit nagyon nem támadtak, a legvadabb kommunisták sem, és ugye egy ország latyja volt. Tehát mi baja volt ennek az embernek?
Hát elég sok minden. És hát ez a kérdés, hogy tartozik-e a nézők. Szerencsére a nézők szeretete az mindig megmentette őt, tehát hogy talán azért nem is tudták őt soha bedarálni, mert igazából annyira népszerű volt, hogy az persze közben nála népszerűbb színészeket is sokszor a rendszer eldarált, de valahogy ő úgy fennmaradt, és mindig megúszta az összes ilyen politikai támadást.
Azt hiszem nem nagyon politizált, sőt, hát, nem, nem csak a színpadon, hanem már a filmekben is, ugye ő volt Alatabár, tehát mit tudom, volt ez az Állami Áruház című film, amiben tökéletesen az akkori szellemnek és elvárásoknak megfelelően játszott, és mégis Latabár maradt.
Igen, ő ezt valahogy nagyon ügyesen tudta csinálni, de hát azért közben sokszor fölmerült benne a kérdés, hogy egyáltalán miért kell foglalkozni ezekkel a dolgokkal, miért nem lehet csak a színpadnak élni, csak a szerepeinek, miért kell, nem tudom én, felszólalni a egyes politikai rendezvényeken, vagy egyáltalán miért kell valami véleményt formálnia olyan dolgokban, amihez szerintem semmi köze. És hát ez azért elég összecseng a mai világgal is. Tehát, hogy vannak...
Neked erről mi a véleményed? Mert ez mindig egy ilyen örök dilemma a művészekben, meg a közönségben is igazából.
Igazából, hogyha bármi ilyen szélsőséges dologban állást foglalsz, akkor ugye ketté osztod a közönségedet. Miközben nyilván a politika, mint közélettel való foglalkozás, az mindannyiunkat érint. Engem mondjuk nem annyira érdekel, én inkább ilyen társadalmi dolgok mellé szoktam állni, és nem azért, hogy ebben a népszerűségemet növeljem, én ezekben elképesztően hiszek, és szeretnék is tenni, amennyire tudok. Tehát például az állatvédelem, az olyan emberek elnyomása, bármiféle az emberiséggel szembeni elnyomás az engem iszonyatosan földühít.
Mondasz konkrét példát, hogy ha már ez neked fontos, akkor így is segítsen?
Bármilyen másság, tehát hogy ez akár fogyatékkal élőket is jelenti, egyik évben például, és hát azóta is a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségének voltunk a nagykövetei, a Szendi Szilvi kolléganőmmel, barátnőmmel, és idén egyébként a Jónak lenni jó kampányban ők a főszereplők, tehát hogy például bármi ilyen dolog mellé nagyon szívesen odaállok, akkor az autizmus élőkkel is támogatok, de egyébként én az ilyen általánosításokat nagyon nem szeretem. Aki cigány, az bűnöző, aki meleg, az pedofil, hogy nem az embereket nézünk, hanem egy-egy népcsoportot megbér, vagy régebben, amikor a zsidókat ugye üldözték, tehát hogy az összes ilyen általánosítástól föláll a hátamon a szőr.
Szóval akkor, ha jól értem, te is úgy gondolod, hogy ha a politika mellett állást foglal egy színész, akkor az a kizárja a közönségének legalább a felét, és hogy ettől függetlenül viszont fontos értéket képviselnie.
Én azt gondolom. Uh-huh. De nyilván nem mindenkinek kell így élnie. Van aki visszahúzódik, és akkor csinálja a dolgát. Vannak olyan kollégáim, akik meg teljes mértékben valaminek az élére állnak, és akkor harcolnak, akár politikai oldalon is.
Szóval akkor ebbe se általánosítsunk, mindenki azt csinálja, igen. Ami jól áll neki. Mondjuk egy ilyen általánosítható halmaz, vagy ami alkalmas arra, hogy általánosításokat fogalmazzanak meg róla, ez pont a zenés színház, és ezen belül különösen az operett. Tehát van az operett színész. Ez mennyire vonatkozik rád, vagy te ezt hogyan tudod
van
elhelyezni
magad?
És van a táncos komikus, vagy talán csak volt egyébként. Van még táncos komikus?
Van, hát persze.
Itt ül velünk például.
Hát én már igazából nem. Én
de
már
21. századi táncos komikus, tehát nem az, aki eltáncolja azt, amit a Latabár talált ki, hanem hogy ennek van-e valami korszerű, jelenben létező értelmezhetősége?
Hú, sok kérdést tettél fel egyszerre, megpróbálok válaszolni. Egyik egyetemen erről írtam szakdolgozatot, hogy primadonnának születni kell-e, magyarul, hogy az operett szerepkörökre születni kell-e, és én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy operett színésznek tulajdonképpen születni kell. Van egy csomó minden a szakmában, amit meg lehet tanulni ahhoz, hogy operettet játszon az ember. Jól énekelni, jó színésznek lenni, jó táncolni, de egy operett színésznek kell még hordoznia valami pluszt, egyszerű és összetéveszthetetlennek kell lennie, a Szénetartanár úr mondta így egyébként, Ugyanis ha bejön egy nő a színpadra egy operett előadásba, és azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű, hát nem is mernék oda menni hozzá, az a primadonna. Bejön egy másik nő, akit meglátsz, és azt mondod, úristen, az annyira cuki, azonnal összepuszigatnám, az a szubret. És ugyanígy a férfiaknál is, ha bejön egy férfi, akihez azt mondják a nők, hú, ez nagyon jó képű, az a bombiván, és a másik, aki, hát ez milyen édes, hát úgy arany, örökbe fogadnám, és így puszigatnám, az a táncos komikus. Mert hogy az operettekben nincsenek a szerepek úgy felépítve, hogy megtudjuk, hogy ki miért olyan. Be kell jönni, és olyannak kell lenni. Uh-huh. Tehát, hogy operettszínésznek születni kell. Hogy én mennyire vagyok, vagy voltam táncos komikus, ezt nyilván nem nekem kell megítélni. Én nagyon...
Hogy olyan cuki vagy, hogy összepuszilgatnál.
Hát ezt szokták mondani, igen.
Megsugom a kedves hallgatóknak, hogy azért is kérdezgetjük Kareszt ilyen dolgokról, mert van egy YouTube csatornája Operett Tudor néven, ahol elég részletesen belemész a szakma rejtelmeibe.
Illetve nem túl részletesen, mert hogy azért nem megyek bele ilyen nagyon színház történetileg, meg nagyon színház tudományilag. Kicsit igen, meg kicsit azért szórakoztató. Próbáltam tényleg úgy megcsinálni ezeket az 5-6-7 perces, szerintem rövid kis adásokat, hogy olyan figyelemfelkeltő legyen, hogy a fiatalok is megtalálják benne azt, ami érdekes lehet, tehát hogyha valaki erre téved, vagy netalántán csak érdekelne, vagy utána nézne, akkor is megtudjon valamit, vagy aki tényleg operett rajongó, annak is legyen azért benne fontos információ, vagy újdonság esetleg. Úgyhogy ez egy nagyon jó buli volt, én nagyon szerettem csinálni.
Mondtad a fiatalokat, és ez a beszélgetés előtt beszélgettünk Alicivel, és szóba került az, hogy az operett műfaj az vajon mennyire van a sír szélén? Tehát ez tovább fog-e menni?
Megszólítja, képzeljétek el.
De tudom, igen,
igen.
A saját tapasztalataimból kiindulva, én örülök, ha igen, csak ha én operett előadáson vagyok, akkor tényleg az érezhető, hogy inkább az idősebb közönség ül a székeken.
Én ezt nem tapasztalom érdekes módon.
Valószínűleg te többet látsz, mint én.
Szóval. Igen, szóval nyilván nem azt mondom, hogy minden fiatal, minden 20 éves operett előadásokon tolong, de aki nyitott a színházra, azon belül nyitott a zenés színházra, az előbb-utóbb eltéved operett előadásokra, mert különösen az a réteg, aki szereti például ezeket a romkomokat, vagy a szerelmes filmeket, mert hogy ugyanazt a világot hozza vissza, hogy szép ruhába, jó zene is van, ráadásul a szerelemről szól, szóval a fiataloknak egy nagy részét, és ami nagyon érdekes, hogy a nagyon-nagyon fiatalokat, tehát a 3-4-5-6-7-8 éveseket iszonyatosan megfogja a zeneisége az operettnek. Tehát rengeteg olyan Facebook üzenetet kapok, vagy e-mailt rajongó anyukáktól, nagymamáktól, hogy ma is 42-szer kellett a Déli Bábos Hortobágyot meghallgatni az unokámmal. Tehát, hogy tényleg rengeteg ilyen van. És akkor ők vannak fiatalok, akik tényleg így családostul járnak operettre. Tehát nekem például baráti körömben van egy házaspár, ahol két lány van, elég kicsik, általános iskolába járnak, a kicsebbi az még óvodás, és például minden Mágnás Miska előadáson ott vannak.
Lehet az operettet aktualizálni?
Kell az operettet
aktualizálni? Nem tudom. Igen.
Nyilván, egyébként egy igen. Igen, szóval...
Ez a két kérdés.
Ha az aktualizálást úgy érted, hogy kell-e benne mobiltelefon, farmer, meg bőrszárkó, akkor szerintem nem. Uh-huh. Tehát az operettek eleve egy világban játszódnak. Magát azt a világot kell egy kicsit... hát a modernebb ez nem jó szó, hanem egy kicsit maiabban. Tehát, hogy például a szövegkönyvekhez hozzá kell nyúlni. Tehát sokan mondják, hogy nem kell, de kell. Ugyanis ami vicces volt 1915-ben, az nem vicces 2022-ben. Mondok egy példát. Csárdás királynőnek a magyar szövegkönyve, ugye ez eredetileg németül íródott, ezt ne felejtsük el soha. A magyar szövegkönyvében a Bóni, a táncos komikus, ez mindenkihez oda megy, és azt mondja, hogy hoztam neked Kugler bombont, ilyen és ilyen töltéssel. Akit szeret, annak azt mondja, hogy nugát töltéssel, vagy rózsavíz töltéssel, akit nem szeret, annak meg azt mondja, hogy benzin töltéssel, vagy petróleum töltéssel. És minden alkalommal mást mond.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ez akkor nagyon érdekes volt, mert a Kugler Bombon akkoriban jött be, és ez egy újdonság volt, és úristen, beszélnek a színházbarról. Ma ez már egyáltalán nem érdekes. Tehát, hogy ezt a poént én nem venném át. Ugye sokszor hivatkoznak a szerzői eredeti szándékra, és félreérthető módon itt arra hivatkoznak, hogy a szerző így írta le ezt és ezt a zenét, vagy ezt és ezt az átkötő zenét, vagy a szövegkönyv így és így lett leírva. A szerző eredeti szándéka nem az, hogy betűről betűre eljátsszák, hiszen a színháznak alapvetése, hogy a dráma, ami megszületik, az egy színpadra szánt mű. Tehát, hogy azt utána a rendező és az alkotók, a színészek, díszletjelmeztervező mindenki egy kicsit a maga irányába formálja, hiszen üzenni akar vele valamit. A szerző eredeti szándéka egy darabnál az, hogy megbotránkoztasson, hogy örömet szerezzen, hogy ezt az üzenetet átadja, tehát, hogy van egy eredeti szerzői szándék. Ha már a Csárdás királynő példát hoztam, ugye, amikor ez megszületett, akkor mindenki pontosan tudta, hogy az öreg herceg, az Ferenc József, az Edwin, az a Rudolf, és így be tudta azonosítani a Habsburg családdal. És mindenki, aki ült a nézőtéren, az egyszer csak oldalba bökte a mellett, őt, de figyelj, te is látod, hogy ezek az? Tehát, hogy ez úristen, hogy mekkora botrány. Ehhez képest, most ez egy nagyon szélsőséges példa lesz, tehát, hogy mitől tudsz, ugye Csárdás királynak az volt akkor így a célja, hogy egy főúri herceg, leszármazott, beleszeret egy egyszerű bárénekesnőbe, egy chansonettbe. Hogy ez mitől tud, mit tudom, 2015-ben rendeztek könyvbe egy előadást, és ott azon gondolkodtak, hogy ez mitől tud 2015-ben is botrányos lenni. És ott azt találta ki a rendező, hogy a Szilviát, a primadonnát játszó szereplő, az egy férfi volt, aki egyébként esténként nőnek öltözik, magyarul egy transvestita, akibe beleszeret a hercegi fiú. Hát ez botrány.
Tehát, hát, mikor volt ez az előadás, szerintem már azóta ez már ez se botrány.
Már ez se botrány,
de hogy nem, itthon az lenne.
Itthon az lenne. Tehát itthon, hát és itthon azt gondolom, hogy nem is én magam sem mutatnám így be a Csárdás királynőt itthon, tehát nem ennyire kell, vagy pontosítok, az Operett Színházban biztos, hogy nem így mutatnám be ezt az operettet, de nagyon érdekelne egy ilyen kísérleti előadás. Én például nagyon nyitott vagyok az operett kísérletekre.
Szerinted az intézmény függő is?
Abszolút.
Mert emlékszem, hogy pont az Operett Színházban Székely Kriszta rendezett egy képszakált, ami stílusában azért eléggé egy maibb felfogású operettnek számított. Én is nagyon szerettem az előadást. De hogy ott például az idősebb közönség nem ezzel az elvárással ült be talán a nézőtérre, vagy nem mindenki.
Igen, nyilván veszítettünk az idős nézők közül sokat, viszont nagyon sok fiatalt nyertünk meg. Egyrészt azzal, hogy a Kriszta rendezett az operetben, tehát egy olyan réteg is bejött az Operett Színházba, aki addig nem járt, és nyilván minden reklám, meg minden ilyesmi jól jön, de a nézői szóbeszédnél jobb reklám nincs, és amikor ezt a fiatalok elkezdték egymás között mondani, hogy úristen, az operetben van egy ilyen tök cool előadás, nézzétek meg, elkezdtek jönni a fiatalok. Az egy másik kérdés, hogy sajnos az Offenbach az nem olyan sikeres Magyarországon. Tehát, hogy mi ezt a franciás humort, ezt a kicsit politikai, társadalmi humort annyira nem vesszük, meg ez a zene se a mi világunk, mi inkább ilyen Kálmán Imrésebbek vagyunk, ilyen Paprika in Blue-t, hogy a paprika ott van a vérünkben, tehát azokat a zenéket szeretjük jobban, ami tüzesebb.
Volt a... hogy az Operett Színházban nem csak operettek, hanem musicalek is láthatóak és hallhatóak, és ugye pont eljutott eszembe, amit mondtál, hogy ott hát volt egy szintén nem a hagyományos musical, vagy abból Magyarországon kilógó előadás, a Nine, ami szintén tekinthető egyfajta kísérletezésnek, de úgy tudom, hogy nem volt olyan sikeres.
Alapvetően, ha engem megkérdezne valaki, vannak olyan műzikeleket, amiket én nagyon szeretek, de soha nem mutatnám be Magyarországon. Például ilyen a Nine. Ezt már csak azért sem, mert hogy ugye ez a Fellinek 8,5 című filmjéből készült, ami eleve egy rétegfilm, egy művészfilm. Tehát ez ugyanúgy egy réteg musical, egy rétegnyi embert szólít meg. Én igazából nyilván nagy látványos képek vannak benne, de alapvetően én ezt egy kamarább darabnak gondolom, vagy egy prózai színházban mutatnám be. Tehát hogyha ezt a Víg Színház mutatja be, akkor lehet, hogy nagyobb siker lesz, mint így az Operett Színházban. Egyébként Balázs Zoli rettenetesen jó előadást és izgalmas előadást rendezett belőle. De tudok még ilyen musicalt mondani, például ami most a világ legnagyobb sikere, a Hamilton című musical, soha nem mutatnám be Magyarországon, hiszen nincs közünk ehhez a történethez. Vagy a Wicked című musical, ami pedig az Óza Csodák Csodájának egy előtörténete. Az Óza Csodák Csodájába, csodája Amerikában az egy ilyen, tehát hogy mindenki tudja pontosan, hogy melyik szereplő mit csinál, nem tudom én, és így ha nézed az előtörténetet, akkor így vannak ilyen wow élményeit, hogy ja, ő azért lett szárnyas majom. Ja, értem, ja, és egy csomó, nekünk meg nincs benne a vérünkbe az Óza Csodák Csodája annyira. Tehát, hogy vannak olyan műzikálek, amik szerintem nem bemutathatóak Magyarországon, de bárki cáfoljon meg.
Te külföldön is szoktál zenés színházat nézni előszeretetlenül, ugye?
Igen.
Mi az, amiben Magyarország nagyon eltér a külföldi, mondjuk műzikál színjátszástól? Mert valamiben eltér.
Hát mindenképp a pénz. Tehát, hogy
ennyit számít a pénz? A
zenésnél sokat számít, a látvány, tehát, hogy illetve egész pontos leszek. A musicalek között is vannak ezek az iszonyú látványos, nagy show musicalek, ami a show business, és vannak azok a musicalek, amik tényleg két székkel látsz olyan színházi előadást, hogy olyan zenés színházi előadást, hogy leteszed az arcod. Ez évekkel ezelőtt volt, 10-15 évvel ezelőtt, hogy egyik este megnéztem Londonban a Szépség és a Szörnyeteget, és hogy az a pompa, csillogás, az a technika, hogy a szörnyeteg átváltozik herceggé, mai napig nem jöttem rá, hogy a csészike, behoznak egy tálcán egy csészét, amiben benne van egy kisfiú feje, de nincs alatta a teste, tehát hogy ilyen elképesztő dolgok. És másnap meg megnéztem a Rent című musicalt, ami tulajdonképpen 10 műanyag szék, meg nem tudom, tehát hogy semmi különös nem volt a színpadon, és mégis olyan katartikus hatással volt rá, hogy elájultam.
Olyan dalok vannak, amiket igen, valaki persze. Jól elénekel, akkor.
Persze.
Szóval, hogy Szépség viszont Magyarországon is
igen.
Elég jól fut, sőt turnéra is.
Igen, igen.
Te is.
Én is voltam benne, igen. Szóval
örülök, hogy félszavakból is igen, értem.
Csak a nézőket is avassuk be. Szóval a Szépség és a Szörnyeteg az óriási siker az Operett Színházban, és
Böhm György
rendezte, és Németországban is megnyertünk egy turnét vele, tehát hogy hosszú évek óta turnézunk vele. Úgyhogy ez az óriási siker. De hát visszakanyarod az eredeti kérdésedre, hogy a pénz mellett még az is nagyon fontos, hogy nagyobb a merítés. Tehát angol száz területen olyan színészeket találni, akik elképesztő jól énekelnek, elképesztő jól táncolnak, elképesztő jól néznek, és elképesztő jó színészek, mint Dunában a hal, tehát hogy rengeteg, és akkor a rendező ráadásul nem is egy színházhoz van kötve, tehát nem az van, hogy ebből a társulatból kell megoldania, hanem kiírnak egy castingot, és akkor kiválasztja a rendező, hogy a 22 hosszú combú, vékony, vöröshajú nő közül melyik vöröset akarja. Tehát, hogy nincs semmilyen kötés, hanem tényleg a legjobbat tudja kiválasztani arra a szerepre.
Ezt még az Ernyei Béla mesélte egyszer, ugye a Kellig menő a zenés színházakban dolgozott Európában, igen. Tehát az osztrákoknál meg a németeknél, hogy valami ilyen nagy musicalt mielőtt behoztak, ugye kimentek New Yorkba, és azt mondta, hogy hát itt az utcán 3 lépésenként találni olyan zenészt, aki, hogyha eljönne mondjuk a bécsi nagy színházba, akkor sírva menekülne mindenki, mert nem lenne ellenfele, tehát hogy ő, mint musical, énekes színész, ez beismert, hogy Amerikában egyszerűen egészen hát, más a nagyságrend.
Tényleg így van, és akkor ennél még rosszabb volt, amikor a Billy Elliotot láttam Londonban, ahol volt egy 8 éves kisfiú, aki úgy táncolt minden tánc stílusba, tehát ballet, step, akrobatika, jazz ballet, úgy énekelt, és úgy játszott, hogy így kijöttem az előadásra, és akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát akkor hazamegyek, és akkor nyilván elmegyek mondjuk valami gyors étterembe kiszolgálni, mert tehát ha ő így tud, akkor nekem nincs keresni valom a pályán.
De amúgy Amerikában az is nagyon különleges, hogy minden színész, hát legalábbis nagyjából minden színész zseniálisan tud énekelni, táncolni, és prózában is kimagasló. Emlékszem, hogy még édesapám mesélte, hogy nagyon-nagyon régen elment a Broadway-n, megnézett egy előadást, ahol valami 20. gyerekszínészt így kiszúrt magának, hogy hát ez nagyon jó, erre oda kell figyelni. És megnézte a szereposztást, hogy ki játssza ezt a 20. utolsó utáni gyerekszínést, és egy bizonyos Catherine Zeta-Jones nevű kisasszony volt az. Na mindegy, de hogy itthon például annyira nem jellemző az átjárás a műfajok között, igazából csak erre.
Hát azért, ha visszakanyarodunk a Latavárra, ő nagyon jó prózai színész is volt, sőt, megdöbbentően megrázó tudott lenni prózai szerepben, ha az volt a feladat.
Igen. Nyilván nem mindenkinek van átjárási lehetősége, tehát mondjuk egy operett primadonna, az, ha nagyon átjárási, már csak a hangképzés szempontjából, akkor az opera felé. Akkor egy szubrett az nyilván tud musicalt játszani, vagy egy jó musical színész, akinek azért klasszikus képzettségű hangja is van, az tud operettet énekelni. Tehát ezekre vannak példák. Ha csak magamból indulok ki, én is játszom ugye az operett mellett musicalt, prózát, úgyhogy azért van átjárás, nem mindenkinek. Meg van, aki nagyon, nagyon egy fakba van beskatujázva, és akkor nem is nagyon tud, nem is derül ki róla, hogy tud-e egyáltalán. Nekem ebből a szempontból nagyon szerencsém van.
Sajnos már a beszélgetés vége felé közeledünk, de akkor zárjuk le szép keretesen ezt a történetet, és ha már musical is próza, akkor egy kicsit még mesélj nekünk arról, hogy milyen volt monodrámában szerepelni. De hát, még ha jól tudom, ez most az első.
Első, mert két szereplősben már játszottam, ott is rengeteg szöveg van, tehát ha csak így a megtanulandót nézzük, az is rengeteg.
De egy színésznek talán ez lehet a legnagyobb kihívás, egyedül lekötni egy nézőt másfél.
Igen, ez iszonyatosan nehéz, és féltem tőle, hogy vagyok-e én annyira érdekes, hogy 70 percig engem nézzen a néző. Hát most így az előadások után azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy igen, de hogy iszonyú felelősség, meg hát egy ekkora ikont megjeleníteni, és ezt törölni is kellett a fejemből. Tehát, hogy tényleg arra koncentráltam, hogy egy színészt játszom, aki hazamegy az anyukájához, és elmesél, hogy mi történt vele. Tehát hogy mindig töröltem a fejemből, hogy ne nyomasszon ez, hogy a Latabárt kell megszemélyesíteni.
Hát ugye ez egy érdekes feladat, és nem tudom, hogy mennyit énekelsz ebben a dologban.
Tehát ez kifejezett kérdésem volt.
Külön érdekes lehet, hogy egy olyan szerep, amiben nem énekelt. De nyilvánvalóan ez is hozzátartozik ahhoz, hogy te, mint színész, még teljesebbé válhass.
Igen, mindig azt szoktam mondani, hogy remélem, hogy egyszer bejön erre egy színházi kollega, vagy valaki, aki díjakat oszt, és azt mondja, hogy fú, erről a fiúról nem is gondoltam volna, hogy ilyet is tud. Ebben reménykedem.
Hát akkor nem csak a hallgatóknak, hanem a szakmabeli és kritikus hallgatóinknak is üzenjük, hogy akkor legközelebb december 4-én, azaz holnap este a Spinózában a Latabárné fia előadást láthatják. Köszönjük, hogy itt voltál, Karesz.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük, és kellemes hétvégét mindenkinek!
A műsor a Béton partnere.